Kedves testvérek, belépünk advent időszakába, ég az első gyertya az adventi koszorú, és talán ez ennek a nagyon furcsa évnek az egyik olyan időszak, amikor abban reménykedhetünk, hogy valami végre úgy fog történni, ahogy szokott. Feljöhet bennünk az az igény, hogy itt van az advent, és ehhez kapcsolódóan nagyon sok olyan szokás, olyan külsőség, ami talán segíthet visszarázódni abba, ami jó volt korábban. Az ünnepbe úgy léphetünk be, hogy azokat a szokásokat, azokat a külsőségeket megadhatjuk magunknak, és egy picit úgy érezhetjük, hogy minden rendben van, és nincs annyira nagy baj a világban. De pontosan tudjuk, hogy ez nem lehet így ebben az évben. Bármennyire is szeretnénk, de nem zárhatjuk ki a valóságot magunk közül. Ha beletekintünk egyébként az adventnek és majd a közelgő karácsonynak a hangulatába, azokba a képekbe, azokba a mindenféle megjelenésekbe, ami az ünnephez kapcsolódik, akkor alapvetően egy kicsit ilyen romantikus elképzelések jönnek elő. Nagyjából egy ilyen 19. század közepi német kisvárosnak a világába repítenek el a havas tájról szóló képek, a fények, a fenyőfa, a gyertyák, és van ennek valamilyen nagyon szép, nagyon békebeli, nyugalmas, reményteli és megnyugtató hangulata. És picit talán tudattalanul is szeretnénk ezt a hangulatot behozni az életünkbe. De valamit hadd szögezzek le itt az elején. Az ünnepeinknek a lényege nem az, hogy egy olyan valóságba lépünk ki, egy olyan álomvilágba, ami kiszakít bennünket mindattól a rossztól, amiben éppen vagyunk, hanem hogy Istent és az ő jelenlétét behívjuk abba a valóságba, amiben létezünk. A nehézségek, a fájdalmak, a tehetetlenség, vagy éppen a közöny valóságába, és azt kérjük, Istenünk, te változtasd ünneppé ezt a valóságot. Te mutasd meg a te szabadításodat a mi valóságunkban. Emberré lett Isten, Jézus Krisztus, jöjj és tedd ünneppé a mi életünket, a mi hétköznapjainkat. Világvilágossága, te ragyogd be a mi sötétségünket. Így készülünk az ünnepre, és így vagyunk együtt ezen az Isten tiszteleten, és hallgatjuk Isten igéjét az igehirdetés sorozatban tovább lépve. Az első Timóteus levél 6. fejezetének az első 2 versét olvasom. Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és tanítását ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésére törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd. Pál apostol tanítja Timóteust, az ő lelki gyermekét, az efézusi gyülekezet vezetőjét, a gyülekezet mindenféle ügyes-bajos dolgairól, és itt ebben a két versben arról, hogy hogyan szóljon a gyülekezetben lévő, az oda tartozó rabszolgákhoz. Rabszolgasság. Ha meghalljuk ezt a szót, akkor valószínűleg az első gondolatunk az, hogy hál' Istennek ezen már túl vagyunk. Mint a pestis, vagy a kolera, vagy olyan betegségek, amelyek a középkorban pusztítottak, de sikerült ellenszert találni rá. Magunk mögött tudhatjuk, és azt gondolhatjuk, igen, sok szörnyűséget követtek el ennek a kapcsán az ókorban, meg a középkorban, meg az újkori gyarmatosítások idején. Tehát a kizsákmányolás és az elnyomás példájának számító rabszolgaság már a múlté. Picit nehéz mit kezdeni azzal számunkra talán, hogy az apostol miért mondja azt a rabszolgáknak, hogy törődjenek bele a helyzetükbe és szolgáljanak tovább, de hát biztos ez is csak az ókornak a sajátossága. Isten igéjénél többet tartogat a számunkra. 3 dologról szeretnék beszélni erről. Először egy kicsit összefoglalnám azt, hogy Pál mit tanít a rabszolgákkal kapcsolatban itt és akár máshol az apostoli leveleiben. Másodszor a rabszolgaság mai formáiról lesz szó, harmadszor pedig arról, hogy mi köze ennek a mi adventünkhöz. Pál apostol minden társadalmi rétegben lévő embert megszólít, nincs ez másként a rabszolgasággal sem. Nagyon fontos kérdés lehetett abban a korban, hogy valaki, aki rabszolgaként újjászületik, és Krisztusban új életet nyer, és ezt a belső szabadságot megéli, vajon mit kezdjen ezzel a szabadsággal? Továbbra is benne kell maradnia ebben az alapvetően igazságtalan és embertelen keretben, vagy kezdjen el küzdeni ellene? És ha igen, akkor hogyan? Hogyan lehetséges az, hogy Pál nem azt mondja rögtön, hogy rabszolgák, mivel szabadok vagytok lélekben, rázzátok le magatokról az igát. Küzdjetek, keljetek fel az emberi igazságtalansággal szemben. Akár fel is róhatnánk az apostolnak, hogy miért nem elég bátor? Miért nem buzdítja a rabszolgákat lázadásra és küzdelemre? Majd meg fogjuk látni, hogy miért nem teszi ezt. Öt dolog az, amit Pál a rabszolgasággal kapcsolatban tanít, vagy amit megismerhetünk az ő tanításaiból. Az első az, hogy önmagában nagy megbecsülés az, ahogyan Pál foglalkozik a rabszolgákkal. Számunkra, a mi korunkból visszatekintve érthetetlen, de abban a korban a rabszolga egy tulajdon volt. Egy másik embernek a tulajdona. Így az emberi méltóság, vagy az emberi minőség csak részben illette meg őt. Pál apostol ezzel szemben teljes értékű emberként, Isten képmásaként tekint a rabszolgákra is. Nem tekinti marginális kérdésnek, hogy mi lesz velük, hanem a gyülekezeti rendbe beveszi őket. Beszél velük, beszél hozzájuk, bíztatja őket, sőt, sokszor használja Krisztus titkának a megvilágosítására is a szolgaságnak, a rabszolgaságnak a helyzetét. A második fontos dolog, hogy ne kell értenünk, hogy Pál a rabszolgák helyzetét és annak a hierarchiának a rendszerét, amiben ők élnek, összefüggésben hozza az ötödik parancsolat megtartásával. A tiszteld apádat és anyádat parancsolat nem csak a fizikai szülőkre vonatkozik, hanem valamilyen módon a hierarchiának az elfogadására is. Annak a hierarchiának, amiben vannak alá és fölé rendeltek, ami lehet, hogy rosszul, de működtet egy társadalmat. Pál apostol azt mondja, és ebből kiindulva tanítja ebben néhány versben is a rabszolgákat, hogy a pogány urukhoz azért ragaszkodjanak és azért maradjanak meg ebben a helyzetben, mert ennek missziói felelőssége van, hogy Krisztusról tehetnek bizonyságot, a másik pedig a hívő uraiknál azért, mert a testvér szeretet megélése az, hogy megmaradnak ebben a rendszerben. Van ennek valamilyen fajta gazdasági vetülete is, hogy abban a korban, hogyha ezek a rabszolgák az egyik pillanatra a másikra kiléptek volna, valószínűleg összeomlott volna a gazdaság és az akkori társadalom hihetetlen kihívásokkal nézett volna szembe. Páltól távol áll mindenfajta anarchista megoldási kísérlet a rabszolgák felszabadításával kapcsolatban. Félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy ez a forma így volt jó, ahogy volt. Ez a forma a bűnös és a megtört világnak az egyik nagyon rossz következménye. A megoldás azonban nem abban rejlett, hogy minden igát, emberi igát erőszakkal ledobjanak magukról ezek az emberek. A harmadik dolog, amit érdemes tudnunk, hogy Pál egy egész apostoli levelet szán arra, a Filemonhoz írt levelet, hogy egy szökött rabszolgát, aki megtért, Onézimoszt, visszaküldjön ezzel az ajánló levéllel az ő urához. Megtehette volna Pál, hogy azt mondja, hogy Onézimosz, menekülj, újjászülettél, semmi közöd az urathoz, csak nem fognak elfogni, élj szabadon. Ehelyett ír egy levelet, visszaküldi ehhez az emberhez, aki keresztény volt, és azt kéri, hogy szeretettel fogadja őt, és ne büntesse meg azért, amiért meg kellett volna büntetnie abban a korban, hogy gyakoroljon irgalmat. Ahogyan ez a szolga krisztusi módon visszatér az ő hivatalába, ugyanúgy ez az Úr legyen irgalmas, és így mutassák meg a körülöttük lévőknek, hogy mennyiben más egy újjászületett rabszolga és egy újjászületett Úr hozzáállása egymáshoz. A negyedik dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy Pál a nehezebb útra hívja ezeket az embereket, a rabszolgákat és az urakat is. Sokkal egyszerűbb lett volna, és az alapvető egyszerű hozzáállás az volt, hogy az urak kegyetlenkedtek a rabszolgákkal, hiszen ők csak tárgyak és kihasználták őket. A rabszolgák pedig ott, ahol lehetett, kihúztak ebből a dologból, ellenálltak, lázadást szítottak, bosszút álltak természetes módon, sokszor az emberi igazságnak megfelelő módon. Pál ezzel szemben azt kéri a rabszolgáktól, hogy maradjatok benne a társadalmi helyzetben, amiben vagytok, és éljétek meg ott, hogy követitek Krisztust. De ehhez hozzáteszi azt is, az efézusi levélben, az efézusi gyülekezetnek írt levélben a következőket. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát, lélekből jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, mert tudjátok, ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is és nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Egyszerre inti és tanítja a rabszolgákat és az urakat. Egyfajta kölcsönösségre, odafigyelésre, és a megbecsülésnek arra a formájára, amelyre csak az újjászületett ember képes. És az ötödik dolog, amitől Pál tanítja a rabszolgákat, és ahogy ez a rabszolgaság téma előjön mindenki számára, és amit nagyon fontos tudnunk, hogy hol oldódik fel a rabszolgáknak és minden embernek a kilátástalansága, ami ehhez a földi élethez és azokhoz a helyzetekhez köti, amiben születik, vagy amiben kerül. Azt mondja Pál, Krisztusban nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad. Ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Végső soron Krisztustól semmi nem választhat el. Az a társadalmi megvetettség, alárendeltség, kirekesztettség, tárgyiasítás, ami a rabszolgákat jellemezte abban a korban, Krisztustól nem választhatta el őket. És az örök életben mindez a dolog teljesen feloldódik, és a nagy szabadítás ott fog megvalósulni. Lehet vitatkozni ennek a kapcsán arról, hogy ebben mi a jó, mi nem, Pál apostol mennyire volt modern, vagy nem, hogy értelmezzük ezt később, akárhogy hivatkoztak rá későbbi kereszténynek mondott társadalmak a rabszolgaság fenntartásában, a már említett gyarmati időszakban. De fordítsuk most a tekintetünket inkább arra, hogy mi a helyzet ma a rabszolgasággal. Másodszor erről lesz szó. Valószínűleg megnyugodhatunk, és azt mondhatjuk, hogy hát ez egy olyan dolog, amit már említettem, amit sikerült kiiktatni. Nincsen jelen már a világban. Vagy ha igen, akkor az emberi jogi szervezetek biztos fellépnek az ellen is. A rabszolgassággal nekem nem kell törődni. Ez a múltba üldözött dolog. De ne legyünk naívok, és induljunk ki a következő feltételezésből. Az ember nem változott lényegére nézve semmit az ókor óta. Gondoljuk csak el, mi változott az ember szívében a több ezer év alatt? Jobb lett az ember? Azért, mert a felvilágosodás feltételezi, hogy az ember tabula rázaként jön a világra, és eredendően jó. A valóság azt mutatja, hogy sajnos ez nincs így. Ha pedig az ember az Istentől elszakadt állapotában nem jobb, mint akkor volt, amikor a rabszolgaság intézménye ott volt, akkor fel kell tételeznünk, hogy ma is ugyanúgy képes elnyomni, kizsákmányolni és tárgyasítani a másik embert. Csak egy kicsit civilizáltabb, vagy rejtettebb, vagy megtűrt formában. Három irányról szeretnék beszélni. Először, ahogy a nyilvánvalóan jelen van a társadalmunkban és a környezetünkben a rabszolgaság, és ami egyértelműen vállalhatatlan. Ezek olyan dolgok lesznek, amire itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy semmiképpen nem vonatkozhat az, amit az előbb említett igében olvastunk, hogy keresztény vagy, maradj benne, és tűrd el ezt a dolgot. Ezek olyan gonoszságok, amelyekkel szemben fel kell lépnünk. És hadd mondjam itt először is az úgynevezett cégéres bűnöket. Nem kell messzire mennünk, nem kell távoli országokba mennünk ahhoz, hogy lássunk olyanokat, akik megveszik gyakorlatilag a másik embert. Uzsorások, akik félelemben és rettegésben tartanak embereket. Lehet, hogy a fővárosban vagy egy civilizált polgári környezetben erről nem is tudunk, de nagyon sok helyen, vidéken és akár a környezetünkben is jelen lehet, hogy gazdag vagy közepesen gazdag emberek úgy adnak kölcsön embereknek, és olyan uzsorakamattal irányítják őket, és tartják őket rettegésben, és ugráltatják őket ezzel a fajta függéssel, hogy azt el sem tudjuk képzelni. Prostitúció. Hány és hány ilyenről hallunk, hogy eladnak gyakorlatilag fiatal lányokat, akár Európában belül, akár az országon belül, és használják őket, és tárgyasítják őket. Emberkereskedelem, ami szintén a mai napig jelen van a világban, csak lehet, hogy nem akarunk róla tudni, és úgy gondoljuk, hogy a világ kényelmesebb felén élünk, ez nem a mi problémánk. Aztán a társadalmi igazságtalanságok, a szegénység, a leszakadás, a gazdasági kihasználás, amikor gyerekekkel dolgoztatnak nagyvállalatok különféle országokban, ahol ez nem annyira törvénytelen, és gazdaságilag jól lehet belőle kijönni. Vagy akár a nyersanyagért kizsákmányolt országok, ahol utólag kiderül, hogy az a munka és azok a körülmények, ahogyan dolgoztatnak embereket, az gyakorlatilag rabszolgaság, mert nincs más lehetőségük, hogy dolgozzanak, és valamilyen pénzhez jussanak. Mit mondhat Isten népe? Jelen van a rabszolgaság. Nagyon is sokféle formában a világban. Igazságtalan módon is. Ezekkel a dolgokkal szemben fel kell lépni. És imádkozni kell ezekért az emberekért, hogy Isten adjon szabadulást, és támogatni azokat a missziókat és mozgalmakat, amelyek ezeknek a dolgoknak a lelepleződését és tisztázását segítik. Akkor is, hogyha ez valószínűleg mindig velünk lesz ebben a világban. De efelőtt nem hunyhatunk szemet. A második kategória már sokkal érdekesebb. Olyan dolgok, amik felett szemet hunyunk. Gondoljuk csak bele, nem érezzük-e magunkat akár a munkahelyünkön, alkalmazottként úgy, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva. Még mindig vannak olyan cégek, még mindig vannak olyan vállalatok, ahol a munkásokat, a munkatársakat tényleg úgy dolgoztatják, mint a rabszolgák lennének. Kényszerítik őket. A munkáltatók érdekeltek abban, hogy a dolgozók a lehető legkisebb kiadással járjanak, és lehetőleg ne álljanak ellen, és azt csinálják, amit a munkáltatóik szeretnének. De gondoljunk olyan dolgokra, amelyeket megint észesen veszünk. A fogyasztásra. És most egy picit áttérünk már lelki síkra. Hogyan válik, különösen ebben az ünnepi időszakban, a fogyasztás egy olyan kényszerré, aminek nem tudunk ellenállni. És észesen vesszük, de rabszolgái vagyunk. A reklámoknak, a trendeknek, mindig annak, ami új, és ebben leljük örömünket, és ebben látjuk az életünk értelmét. Hogy hogyan leszünk különféle függőségeknek a rabszolgái, amiből nem tudunk kiszakadni, hogy hogyan irányítja a gondolkodásunkat a média, és mindaz, amit látnak és közvetítenek felénk. Hogy hogyan leszünk a látszat fenntartásának a rabszolgái. Abban a világban, ahol a közösségi médiában nagyon fontos, hogy a legjobb arcát mutassa mindenki. Igen, ezek felett, a dolgok felett szemet hunyunk. És talán, amiről lehet, hogy nem is gondolunk, ott van a bűn, aminek az ember egyértelműen a rabszolgája. Miből gondolhatjuk ezt? Pál így fogalmazza meg a római levélben, hogy azt teszem, amit nem szeretnék. És bár tudom, hogy milyen ez Isten törvénye, ott van a bűn törvénye a tagjaimban, és azt teszem, ami nekem se és másnak se jó, ami romboló, ami káros, ami elválaszt a másik embertől, Istentől és saját magamtól, ami romlást okoz, ami eltaszít az élettől. Bár szabad lehetnél, de újra és újra rabszolgává válsz. Bár szabaddá tehetnél, de újra és újra rabszolgává teszel mást. Ebbe a tükörbe kell most beletekintenünk az ige alapján. És el kell választanunk, ahogy már említettem, azt az üzenetet, amikor Pál azt mondja, hogy igen, a hierarchiában benne kell maradni, és el kell fogadni bizonyos dolgokat, amiben vagyunk. Nem rúghatunk fel mindent. Engedelmességgel kell vállalni azt a helyzetet, amiben vagyunk, de közben másik oldalon a rabszolgaságnak vannak olyan formái, amivel pedig küzdeni kell. akár azok a társadalmi igazságtalanságok, amiket említettem, és azok a lelki dolgok, amelyekbe nem engedhetjük magunkat újra és újra bele, ha Krisztuséi vagyunk. A bűnnek a rabszolgái vagyunk, mondjuk ki egészen nyugodtan ezen a mai istentiszteleten. Ismerjük fel a rászorultságunkat, az elveszettségünket. Azért van erre szükségünk, mert különben nem látnánk reálisan. Isten ezt mondja rólunk, ezt mondja az emberről, és ezért küldi el az ő fiát a mi megváltásunkra. Hogy tekintsünk hát Adventben mindenre? Először is valljuk meg Isten előtt, hogy tehetetlenek vagyunk. Tehetetlenek vagyunk igazán cselekedni és változtatni. A nagy társadalmi kérdésekben is annyira összetett és annyira kevés az erőnk, de a saját életünkre nézve is. Tehetetlenek vagyunk. Arra is tehetetlenek vagyunk, hogy elfogadjuk azt, amit Isten által elfogadhatunk, mint egy olyan helyzetet, amiben szolgálhatjuk Krisztust a hierarchiában, megmaradni a helyünkön, de arra is tehetetlenek vagyunk, hogy megszabaduljunk attól, amitől Krisztus megszabadított bennünket. Magunktól nem tudunk változni, és újra abba ütközünk, hogy vétkezünk. Legyünk ebben ma őszinték testvérek, és vigyük Isten elé ezt a valóságot, és hívjuk be ebbe a valóságba Krisztust. És most, amikor itt vagyunk Adventben, így ünnepeljünk, és ezért kiáltsunk, hogy Jézus Krisztus szabadító, lépj be a valóságunkba. Lépj be a mi tehetetlenségünkbe és elveszettségünkbe. Mérhetetlenül szükségünk van rád. A világnak, mert semmivel sem jobb, mint a legszörnyűbb, legbarbárabb ókor, és a saját életünknek, a szívünknek, a családjainknak, a közösségeinknek lépj be, gyógyulásra van szükségünk. Cselekedj! Egy erős Istenre van szükségünk, egy uralkodóra, egy szabadítóra. És tudjátok, mit válaszol erre Jézus Krisztus? Azt válaszolja, hogy beléptem. Eljöttem egykor a világba, megszülettem, testé lettem. Vállaltam ennek az egész földi létnek minden szenvedését. És itt haltam meg, értetek. Beléptem ebbe a földi létbe, és rabszolgává lettem, aki feladta az akaratát, és úgy szenvedett, és úgy halt meg, mint egy rabszolga. Nem tehetett semmit, és nem tett semmit, mert átadta az ő akaratát Istennek. Elvégeztem a rabszolga munkáját, mondja nekünk Jézus, mikor megmostam a tanítványok lábát, és példát adtam nekik, hogy mit jelent alázattal szolgálni és szeretni. És azt válaszolja most nekünk Adventben, nem csak, hogy beléptem, hanem belépek most a te jelenedbe és valóságodba. És most, amikor ott ülsz, és nézed, és hallgatod az Isten tiszteletet, hisszük, hogy a Szentlélek által Jézus belép, jelen van, és rátekint a te állapotodra. Odalép melléd, és azt mondja neked, hogy szereted gyermekem, itt vagyok. Adventben ő eljön, és lehet, hogy nem ebben a pillanatban, de ebben az időszakban belép a te valóságodba, és nem hagy téged egyedül. És ha te vagy a századik elveszett jó, akkor utánad megy, és a vállára vesz, és visszavisz a 99-hez. Belép a te valóságodba, és nem hagy téged árván. És melléd áll a te tehetetlenségedben, és megszabadít, és lehet, hogy még sosem fogadtad el őt, akkor itt van az ideje, hogy ezt most megtedd. Ennek súlya van, és ennek most tere van. És mindezt úgy teszi, és Adventben erre tekintünk, hogy ez a Jézus, aki belépett egykor, aki ma belép a valóságunkba, egy nap visszajön az ő országával és királyságával, és úgy jön be ebbe a valóságba, hogy felülírja az egészet, és elhozza teljességében Isten országának a valóságát. És azt fogja betölteni mindazt, amit látunk és ismerünk. És onnantól, és ott látható és tapasztalható módon soha többet nem lesz ereje a bűnnek, és nem lesz rabszolgaság, és semmilyen igazságtalanság, hanem teljessé lesz az ő igazsága és országa közöttünk. Drága testvérek, Ezt ünnepeljük most. Így lépünk adventbe. Így lépünk az úrvacsorai közösségbe. Hívjuk Istent a mi valóságunkba. Ismerjük fel a kiszolgáltatottságunkat életünk számtalan területén. Fogadjuk előző kezéből azt, ami a helyzetünkre vonatkozik, amiben alázattal benne kell maradnunk azért, hogy Krisztus szolgáljuk és az ő dicsőségét szolgáljuk. Ő tanítson meg, hogy mi az az igazságtalanság, amit le kell lepleznünk és amiért tennünk kell. Ő szabadítson meg azoktól a dolgoktól, amelyekbe talán észre sem vesszük, de rabszolgák vagyunk. Ő hozza számunkra azt, hogy a szabadítása valóságos legyen, és járja át az életünket, a családjainkat, a gyülekezetünk közösségét, a lakótelepet, Gazdagrétet, Budapestet, az országunkat és az egész világot. Kiáltsuk hát, Krisztus, aki eljöttél egyszer, jöjj közel most, jöjj közénk. Szolga király, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, magasztalunk téged, mert elküldted a te fiadat. Köszönjük, hogy az első adventben eljött, és várták sokan, és megszületett. Köszönjük, hogy mi is ebbe élhetünk most, és így léphetünk adventbe. Jézus Krisztus, kérünk, hogy lépj be az ünnepünkbe, tedd ünneppé a hétköznapjainkat, mutasd meg a te szabadításodat a mi életünkbe, találj ránk elveszettségünkben, és taníts meg arra, hogy mit jelent a te szabadításodból fakadóan élni új emberként. Imádkozunk most különösen is azokért, Urunk, akik küzdenek a mindennapokban, imádkozunk a betegeinkért, adj nekik gyógyulást, különösen egy testvérünkért a kórházban, aki agyvérzéssel került be, adj neki gyógyulást, felépülést, erőt a családjának. Imádkozunk azokért, akik küzdenek, akár éppen lélegeztetőgépen vannak a kórházakban. Imádkozunk azokért, akik gyászolják elvesztett szeretteiket. Könyörgünk, Urunk, a családjainkért, a gyülekezet közösségéért, az egyedülállókért. Imádkozunk a városunkért, az országunkért, a vezetőinkért, adj bölcsességet nekik. És Krisztus, add, hogy a te szabadításodban újulhasson meg ez a világ. És kiáltunk, hogy jövel, Uram Jézus, jöjj vissza, Jézus, várunk. Szeretnénk meglátni a te dicsőséges visszajöveteledet, és együtt magasztalni téged a te országodban mindazokkal, akik a te nevedet félik. Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre te tanítottál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.